Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy falu, volt neki 10 gazdája. Ennek a falunak a szélén volt egy szép legelő. És a gazdák megállapították, hogyha mindenki kiteszi a tehenét arra a legelőre, akkor ott a tehenek szépen fognak éldegélni és optimálisan híznak. Mindenkinek, legyen könnyű a számolás, 1000 kilónyi tehén hús fog jutni. Na, így éldegéltek évekig, és nagyszerűen működött ez az egész mutatvány. Míg nem, egyik nap eszébe jutott az egyik gazdának, hogy mi lenne, ha ő kicsempészne még egy plusz tehenet arra a legelőre. Így is tett. Mindenkinek egy kicsit soványabb lett ugyan a tehene, mondjuk, hogy csak 900 kiló, ám ennek az ügyes emberünknek ugye 2 tehene volt kint, és így már nem 1000 kiló tehén húst tudott kaszálni, hanem 2x9, 1800 kilót. Látta, hogy ez a dolog, ez működik. Na, egy idő után a szomszédjának szemet szúrt ez a dolog, és azt mondta, hogy hát ha ő kitette, akkor én is kiteszem. Ő is kirakta a tehenet. Hát akiknek ez a furfangos dolog nem jutott eszébe, azoknak még soványabbak lettek a tehenei, ám de a két barátunk, ugye, akik kitették a plusz tehenet, azok, mivel 2 volt nekik, igaz, hogy kicsit soványabbak, de összességében mégiscsak több tehén húst tudtak termelni. Na, itt van ez a csodás táblázat, amin ezt lehet látni. Ugye a tehenek száma az első oszlopban, és az egy tehén súlya, és ahogy teszik ki, ugye amikor 10 tehenet tettek ki, akkor mindenkinek 1000 kilós tehenei voltak, 11-et már csak 900-ak voltak, de a 2 tehenes gazdának akkor 1800, és így tovább. Eljött a 6. kollega is, aki már kitalálta, hogy hát most már tényleg majdnem mindenkinek kint van a plusz tehene, ő is kiteszi, és akkor egy érdekes dolog történik. Ugye azt láthatjuk ezen a 16-os soron, hogy az egy tehén súlya már csak 400 kiló, szegény alig áll, a 2 tehenes gazdáknak a tehén hozománya összesen 800 kiló, ami kevesebb, mint az eredeti állapotban volt. Tehát az látszik, hogy ha ez így megy tovább, akkor rosszabbul járnak, mintha nem csináltak volna semmit, hanem szépen élnek abban a világban, ami eredetileg osztályrészül jutott nekik. Bocsánat, legalább egy szót szeretnék hallani most önöktől, vagy legalább valakitől egyet, hogy mi a véleményünk, milyen emberek azok, akik ezek a 2 tehenesek? Ügyesek? Nem ügyesek. Mégis. Rendes emberek? Felelőtlen emberek. Hogyha ez a közös legelő volt, és ők a saját plusz tehenüket oda kivitték, hogy onnan elvegyék a többiek elől a legelőt, akkor ezek tolvajok, nem? Ugye? Talán így leegyszerűsíthetjük így egymás között a fogalmakat. Na hát az a helyzet állt elő, hogy mi valójában egy közös legelőn legelészünk. De nem beszéltünk össze a Jánossal, de hasonló föld képet hoztunk a Holdról nézve, de kifejezi azt, hogy ez a mi legelőnk. Ez a mi közös legelőnk, és az a, ugye az előbb már a szerencsére az ökológiai lábnyomról hallottak, úgyhogy én már könnyen vagyok, mert csak hivatkozhatok erre. Ugye az a helyzet állt elő, hogy tehát már kiraktuk a plusz teheneket, és elkezdett fogyni a közlegelő. Nagyjából ott tartunk, hogy mondjuk így az év, tehát augusztus környékére elfogy, amit a Föld nekünk termel, és minden évben nagyjából augusztustól már a tőkét éljük fel, vagyis feléljük magunk alatt a legelőt. Ha nagyobb lenne a Föld, mondjuk másfél Földünk lenne, akkor úgy nagyjából ez a dolog még rendben lenne, akkor lennénk egyensúlyban. De hát most már a János óta tudjuk, hogy nem mindenki egyformán hajtja ki a teheneit a legelőre. Bizonyára önök között sokan tudják, hogy Magyarország mondjuk, ha minden ember úgy élne a világban, ahogy egy átlag magyar él, akkor hány földre lenne szükségünk? Mindenki gondolt magában egy számot, mondjuk 2,5 földre lenne szükség. Ugye ez azért szomorú, mert ha meggondoljuk, hogy mit mondtunk arra az emberre, aki kitette a plusz tehenét, akkor most letolvajoztuk magunkat. Ugye? Mert mi többet veszünk ki a kosárból, mint amennyi jut. nemes egyszerűséggel. Na most, ezután, a perc után, hogy most már ezt tudjuk is, ugye most már nem ússzuk meg azt, hogy nem tudtuk. Na most akkor innen kezdődik el a gondolkodásunk a felelősségről. Elnézést, hogy ilyen érzelemdús képpel indítok, de azt gondolom, hogy a Jánostól rengeteg adatot hallottunk, amelyek nagyon szuggesztívek is voltak, és remélem, hogy ebből sokat visznek magukkal. De azt gondolom, hogy szükségünk van néhány olyan példára, amikor hazamegyünk, és a 10 éves gyerekünkkel, unokánkkal beszélgetünk, neki is meg tudjuk mondani, hogy miről szól a mese. Talán ez a közlegelők tragédiájaként hívott közgazdasági példa, ez alkalmas arra, hogy elmeséljük, hogy miről szól ez a dolog. Na és akkor innen. Az az érdekes helyzet van, hogy nem mindenki gondolja úgy, hogy baj van. Valaki azt mondja, hogy hát nézzünk végig a történelem, az őstörténelem során, mondjuk nézzünk vissza 500 millió évet, és azt fogjuk látni, hogy időről időre voltak fajok kihalása, időről időre előfordult az, hogy melegebb volt, aztán hidegebb volt, ez a világ természetes rendje. Most egy ilyet tapasztalunk, régebben nem annyira gyűjtötték az adatokat, most gyűjtjük az adatokat, és ezért most ezt látjuk, de nem kell megijedni. Majd a gazdaság elintézi ezeket a problémákat, megoldunk minden, eddig is megoldódott, ezután is megfog. Azt gondolom, hogy ha ezt így kimondjuk, akkor szembesülünk vele, hogy azért ez nem biztos, hogy így van, de a hétköznapjainkban hajlamosak vagyunk mi is így viselkedni. Most, hogy megtörjük ezt a dolgot, próbálok mutatni néhány példát, illetve szeretnék néhány olyan tényezőt mutatni, amiben érdemes kutakodni, mert ezekben felfedezhetjük, hogy mik azok a dolgok, amiket azon kívül, hogy leszegett fejjel azt mondjuk, hogy hát vállaljuk a felelősséget, ennek a folytatásaként kimegyünk itt az ajtón, és azt mondjuk, hogy a holnaptól ezt vagy azt a dolgot máshogy csináljuk. De hogy olyan dolgot csináljunk máshogy, ami lényeges, ahhoz nem árt talán egyeztetni a gondolatainkat, vagy abban bízom, hogy egy-két gondolattal hozzájárulhatok ehhez az önök további környezettudatos életéhez. Ilyen nagy szavakkal. Ezen az ábrán, amit itt felvetítettem, ezen az látszik, hogy mondjuk az elmúlt 50 évben ez a világ biokapacitása, ez hogy alakult, és milyen dolgok, mik vették igazán igénybe, és az látszik, a szürke zóna, ez a rész, ez a szén és szénszármazékok felhasználása. Ugye ebből is jön az, hogy talán ma leginkább itt a széndioxid problémáról beszélgetünk, de látszik, hogy ez egy jelentős probléma. Nyilván alatta mondjuk a halászati területeknek a változása is egy érdekes probléma, de annak a messze nem ilyen erős a dinamikája, mint a szénfelhasználásnak. Ami még annélkül, hogy most mindegyik csíkon végig mennénk, a szántó területeket szeretném még így megjegyezni. Ez először ilyen jó dolognak tűnik, ugye, hogy hát szántó, hát az is zöld. Ma már egyre többet beszélgetnek arról, hogy az a fajta földművelés, amit mi végzünk, az technológiailag sem felel meg. Mert nem jó az, hogyha forgatjuk a földet a szántásnál, hanem igazából talajlazításos technikákat kéne alkalmazni, mert mondjuk az az ősi módszer, amit alkalmazunk, az olyan folyamatokat indukál, ami a széndioxid kibocsátást mondjuk tovább emeli. Szándékosan mondom ezt, mert ez talán kevésbé közismert ügy. Az közismertebb, hogy mondjuk olajpálmákat ültetünk, monokultúrákat hozunk létre olyan helyeken, ahol egyébként őserdők voltak. Nyilván ez, vagy szóját termelünk, GMO-s szóját, mert hogy az jobban hízik tőle a disznó. Tehát hogy ezek a dolgok mind beletartoznak ebbe. Érdemes ezeket figyelni, mik azok a területek, ahol be kell avatkozni, vagy amire fel kell hívnunk a gyerekeink, egyetemista unokáink figyelmét, hogy figyelj, ezzel érdemes foglalkozni, mert itt lehet áttörést elérni. No, ez az egyik olyan adat, amivel riogathatjuk egymást. Ugye, okos emberek kivonulnak természeti területekre, és megszámolják az állatokat, egyedeket, és akkor ezt időről időre elkövetik. És akkor utána jönnek és mondják, hogy mit találtak. És mondjuk megdöbbentő, de ugye azt találják, hogy mondjuk az utóbbi 40 évben, tehát ez nem olyan hosszú idő, tehát a gyerekkorom óta, a gerinces állatokból, a szárazföldi gerinceseknek a 38%-a, mint fajta faj eltűnt. Édesvízieknek a 81%-a. Hát ugye, nem tudom, aki horgászik, vagy ilyesmi, akkor azt tudja, hogy voltak régen olyan halak, amiket ma már nem látunk. De a tengerben is ugyanez a helyzet. Ugye a tengeri életformáknak, a gerinces életformáknak a 36%-a eltűnt az elmúlt 40 év alatt. Hát itt a ábra mutatja, hogy ezt úgy összeadják, és akkor 58 jön ki. Tehát több, mint a fele a gerinces fajoknak eltűnt. Van egy ilyen szó, hogy biodiverzitás, ugye az élet sokfélesége, ami minket is életben tart. Hát ha ez a fajta biodiverzitás csökkenés zajlik, akkor ez előbb-utóbb nem fogjuk mi sem megúszni, nem kell, hogy hamis eszméink legyenek ezzel kapcsolatban. Na most erre mondják azt, hogy ha megnézzük a földtörténeti korokat, akkor ott lehet látni a fosszíliákból, hogy hát mindig volt ilyen. Időről időre, a devonban, a karbonban voltak nagy kihalási időszakok, hát most is biztos egy ilyen van, kész. Tudósaink visszamennek a helyszínre, és elkezdik nézni, hogy akkor tényleg kitörte egy vulkán, és amiatt haltak ki, vagy mégis mi van. Vagy becsapódott egy meteor, és felhős volt 100 évig a Föld, és akkor azért haltak ki, vagy mi történik. És akkor fontossági sorrendben ezeket találják. Ugye mindjárt az egyik az, hogy az élőhelyek pusztulása, ami emberi cselekedet következtében történik. Fajok kizsákmányolása. Emberi cselekedet következtében történik. Környezetszennyezés, az előbb bőven hallottunk róla, emberi cselekedet következtében történik. Tehát nem igaz az, hogy a karbonban, meg a devonban, meg ami most van, ez ugyanaz. Nem ugyanaz. És akkor lehet látni, hogy mik azok a területek, amikkel érdemes foglalkoznunk, hol lehet áttörést elérni. Hát nyilván előre el kell kezdeni a sort. Volt egy film, Magyarországon is bemutatták, egy amerikai alelnök, az Al Gore-nak a filmje a kellemetlen igazságról, és ő engedélyezte, hogy ezt a szlájdot itt használjuk. Nem személyesen nekem, hanem úgy általában. Lefúrtak a Antarktiszon, ilyen 3000 méter mélyre, és vettek mintákat a jégből. Ezek a tudósok, ezek fantasztikus emberek, olyan dolgokat meg tudnak állapítani, hogy akkor látszik az ábrán, hogy mondjuk 600 ezer évvel ezelőtt milyen volt a széndioxidnak a mennyisége a Föld légkörében. És akkor a világoskék lefutást, ha látjuk, akkor az látszik, amit itt a fajok kihalásával kapcsolatban is már beszéltünk, hogy ciklikusság van. Időről időre a széndioxid felemelkedik, aztán lecsökken, aztán újra és újra. Alatta a hőmérséklet adatok láthatók, amiket szintén ebből a jégzárványokból tudtak kiolvasni, ügyes módon, és az látszik, hogy nagyon szépen követi ez a kettő egymást, szinte össze lehetne a kettőt tolni. Tehát látszik, hogy a széndioxid mennyisége és a hőmérséklet között szoros összefüggés van. Most az a helyzet állt elő, hogy pillanatnyilag a mai széndioxid koncentrációnk az ott a ugye ott van, és ha a kutatók jól tudják a számításokat, és tényleg sínre teszik az adatokat, akkor ott egészen fenn a jobb felső sarokba várható, mondjuk 30 év múlva. Na most akkor nézzük meg, hogy hova fog jutni a hőmérséklet szerintünk. Hát ha alá akarjuk tolni, nyilván itt nem tehát a hőmérséklet, itt most 1-2 Celsius fokokról beszélünk, de az pont elegendő arra, hogy a természeti, jelenleg tapasztalt természeti egyensúlyokat átalakítsa, és új egyensúlyi pontokat hozzon létre, aminek mondjuk a fantáziánkat követve van egy ilyen része is, ezt ilyen sokkoló képként szokták mutatni. Hát elolvad a jég, mert meleg lesz, akkor följön a tengervíz, és akkor Dániáról már nem kell problémáznunk, mert ott már halászati övezet lesz, meg Észak-Németország, meg Anglia fele eltűnik, meg ha a románokkal nem sikerül megegyeznünk, hogy a vaskapunál építsünk egy falat, akkor az Alföld nagy része is esetleg vizes lesz. Ha ennek a fele igaz, akkor is óriási problémának nézünk elébe. Valamit mégiscsak kéne csinálni, és akkor megint egy kicsit fókuszáljunk, hogy mik azok a területek, amikkel valamit érdemes lenne kezdeni, és aztán majd tételesen megnézzük, hogy ha innen kimegyünk, akkor mit lehet csinálni. Azt mondják, hogy azért van ennyi probléma, hogy ha van is egyáltalán, mert hát sokan vagyunk. Ugye már a 7 milliárdot elhaladtuk, és hát akkor ez az oka, hogy egyszerűen. És ez odáig megy, hogy hallottam Egyesült Államokbeli szektáról, akik tömeges öngyilkosságot hajtottak végre, ilyen százas nagyságrendű ember, hogy ezáltal segítsék a bolygót az életben maradással. Jó-e ez az út? Vagy ez-e a kívánatos? Ismeretségi körben van olyan fiatalasszony, aki azt mondta nekem, hogy ő azért nem vállal csak egy gyereket, mert úgyis túlnépesedett a világ. És ő ezáltal akar segíteni a Földön. Mit mondjunk neki? Van-e tudásunk, hogy erre válaszoljunk? Nézzük meg, hogy mi történt, mondjuk megint csak az elmúlt jó 50 évben. A népesség az jó 2,5-szeresével növekedett meg 50 év alatt. Ehhez képest a GDP 9-szeresére növekedett meg az elmúlt 50 év alatt. Ehhez képest a kereskedelem, mint olyan, 200-szorosával növekedett meg az elmúlt 50 év alatt. Miért érdekes ez az adat? Mit mond nekünk a kereskedelem? Hát ugye az az első aha élmény, hogy hát tényleg ma már mindent Kínában gyártanak. És azt aztán idehozzuk. Ugye, és akkor most visszaemlékezünk a széndioxid problémára. Hát nyilván, amikor idehozzuk, akkor ott a kipufogókon jön egy-két dolog. Hajóval, vonattal, bármivel. Van egy szerintem érdekes jelenség. Ugye a világon ma már az emberek fele városban lakik, és Budapesten a lakásoknak a felében egyedül élő ember lakik. Ezek az egyedül élő emberek egyedül élő módon vásárolnak. 5 deka parizer. Óriási csomagolóanyag felhasználás, ami szintén a kereskedelem terhére, vagy a kereskedelemben jelenik meg. Ugye? Tehát az egyik az, hogy hol gyártunk, milyen termékeket veszünk, mennyire lokálisban gondolkodunk, vagy mennyire cipelünk mindent keresztül a világon. A másik pedig az, hogy szerkezetében, tehát amikor megveszem a magyar szalámit, akkor mennyit veszek belőle, és milyen csomagolási állapotban, és milyen kényelmi funkciókat használok hozzá. Ez csak kettő ilyen kis dolog, ami a kereskedelem révén rögtön szemet szúrhat, és ha ezt így végig gondoljuk, akkor már lehetnek is gondolataink, hogy mi az, amit holnaptól máshogy kéne csinálni a saját kis életünkben. Na nézzünk bele ebbe a táblázatba. Bizonyára hallottak már ilyenekről, de csak úgy fussunk át. Az előbb sokat beszéltünk arról, hogy tanulás. Tanulnunk is kell. Én szakmám révén elég sokat foglalkoztam ugye biológiával, mert tanították nekem, és vizsgáznom is kellett ilyen dolgokból. De a mai napig folyamatosan tanulok, még ma is tanultam a János előadásából. Nem állhatunk meg, és ha keresztényként ugye már nem környezetvédelemben, hanem teremtett világvédelmében gondolkozunk, akkor nem tehetjük meg azt a luxust, hogy legalább néha egy cikket nem olvasunk el, vagy egy kicsit nem hajolunk közelebb ehhez a dologhoz, mert ha ezt nem tesszük meg, nem tudunk mit mondani a gyerekeinknek a problémáira, útkeresésére, a fiatalasszonynak, hogy miért csak egy gyereket akar szülni. Tehát tanulnunk kell. Ha tudunk, akkor azt tovább is kell adni. És nagyon fontos, hogy a közbeszédben ez téma legyen. Mondjuk a környezetvédelem ma már odáig jutott, hogy már az iskolában is tanítják a gyerekek, elmegyünk egy iskolába, akkor a folyosókon, a gyerekrajzokban sokszor látunk olyat, hogy valamilyen ilyen élő bolygóval kapcsolatos rajz jelenik meg. Majd ha tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor én azt szeretném, hogyha majd a gazdasággal kapcsolatos, a pénzfelhasználással kapcsolatos dolgok is megjelennének, mert valahol a mélyén a gazdaság és a környezet nagyon szorosan összefügg. Kényelmi fogyasztás csökkentése. Itt már beszéltünk az 5 deka parizerről, de hát, hogy kinek mi a kényelmi fogyasztás, ez egy érdekes kérdés, nem akarom túl messzire nyitni. Van nekem egy barátom, aki fölösleges tárgyakat gyűjt. Egyetemi oktató, és mindig mondja a diákjainak, hogy hozzatok nekem fölösleges tárgyakat, és ezt elmesélem önöknek, szerintem nagyon jó pofa. Az egyik alkalommal hoztak neki egy ekkora kis műanyag malacot, amiben alul, ami egy kis piedesztálon áll a malacka, hogy kitátja a száját, beteszünk egy elemet, megnyomjuk a gombot, és a malacka levegőt lehel ki. körömlakszárító. Na, ezzel jót nevetett mindenki az egyetemen. Míg nem, megjelent egy fekete srác, egy afrikai diák, aki hozott egy hajszárítót, mint fölösleges tárgyat, mert hogy meg tudja törölni. Ugye mennyire nézőpont kérdése, hogy mi a fölösleges? Én azt gondolom, hogy nem azt kívánjuk egymástól, hogy holnaptól szőrcsuhában, vagy még csak abban sem, hanem valami nagyon egyszerű, kezdetleges ruhában itt mászkáljunk és kongassuk a harangot. De lépésről lépésre meg lehet tenni. Mindig valami kicsit többet. Ugye és ez nem lesz erőfeszítések nélküli. Nem tudom, hogy az üdvösséghez vezető út milyen, de hogy nem lejt, az biztos. Tehát valószínűleg inkább egy kicsit emelkedik. Ha erőfeszítéseket teszünk, akkor bízhatunk benne, hogy jobb úton járunk. Aztán jönnek ezek a lájtosabb témák, amik már talán az ablakon folynak ki, hulladékszelekció. De kérem szépen, gyónta-e meg már valaki önök közül azt, hogy a használt olajat kiöntötte a WC-be? Valószínűleg csak azért nem, mert ilyet soha nem tett, de hogy azért ilyenekre is oda kell figyelni. Energiafelhasználás csökkentése, erről azt hiszem nem is kell nagyon beszélni, tele van vele a sajtó, meg minden. CO2 kibocsátás szintén. A vízről sokat beszéltünk ma már. A víz megtartása, és akkor ugye most volt egy belvíz problémánk, akkor azzal is jó lett volna ezeket a vizeket valahol megtartani, irányítgatni. Ez már nem feltétlenül csak a mi magánemberi kezdeményezésünkön múlik, de ha a közbeszédben ez ott van, milyen jó lett volna elérni, hogyha a választások környékén a politikusok ebben ígértek volna egymásra. Ugye? Majd most nem sokára jönnek az önkormányzati választások, meg lehet kérdezni az önkormányzati jelöltektől, hogy ki mit tesz azért, hogy a falu területén legyenek megtartott víz területek, vagy kutak, ciszternák, bármi ilyesmi. Ha a fele igaz annak, amit az előző előadásban a Jánostól hallottunk, akkor lehet, hogy kéne építenünk közös ciszternákat. Ebben is van szerepünk. Lombos fák ültetése. Szerencsére egyre több embernek van szép kertje, amiben ilyen orosz katonai temető példájára fenyőfákat ültetünk. Én szándékosan írtam nem csak, hogy ültessünk egy fát, ha bízunk a jövőben, hanem lombos fákat, mert a lombos fák jobbat tesznek a levegőnek, páratartalom szabályozásban, talán még a talaj állapotának, a mi éghajlatunknak megfelelő alakításában is. Bizonyára vannak olyanok közöttünk, akik vállalatonál dolgoznak, vagy dolgoztak, vagy vannak olyan ismerősei, akik ott dolgoznak. És keresztény emberként egy ilyen, tehát a munkahelyen sem lehetünk tétlenek. Ha van egy ötletünk, azt be kell dobni. Ugye az előbb olvastuk, a Szent Atya mondta, hogy ez nem biztos, hogy mindig olyan egyszerű, meg könnyű, de hát ugye ez az út, ez nem lejt, ezt megbeszéltük már. Kimélő technológiákat kell csinálni. Meg van egy barátom, aki közútnál dolgozott, és neki nagyon komoly munkája volt abban, hogy mondjuk olyan útjavítási technológiákat vezessenek be, ami újra felhasznált anyagokkal történik. És az egész szakma egy ideig ellene ment. Nyilván anyagi érdekeket is sértett, de végig tudta vinni, és ma már létezik ilyen a magyar útfelújításban. És elképesztő, hegynyi mennyiségű anyagokat nem mozgatunk meg ezáltal. Az együtt élő család előnyben részesítése a környezetvédelem számára miért fontos? Mindenki gondolt valamit magában. Én azért azt gondolom, hogy mindazért, amit itt elmondtunk. Az ördög a szalámival kezdjük. Ugye akkor, ha együtt élő család van, akkor nagyon bízom benne, hogy nem sok ördekás szalámit veszünk, hanem veszünk egy nagyobb kupacot, és majd otthon szeletelgetjük. És akkor a csomagoló anyag felhasználásunkat mondjuk 10-szeresével csökkentettük. Ami elképesztő nagy szám. De nyilván az sem mindegy, hogy mondjuk 3 lakást tartok fenn, vagy egyet, mekkora területet fűtök, milyen energiákat használok fel, és hasonlók. Tehát ez mind-mind olyan dolog, ami abba az irányba visz, ami a Jánosnak a grafikonjait így szolidítják, és megpróbálják valahogy átmenteni a világot a jövőre. Beszéltünk az előbb is már arról, hogy a környezet, ugyan a környezetről beszélünk, és akkor itt a természeti környezetet próbáljuk érteni alatta, de ez egyáltalán nem függetleníthető a társadalmi környezettől. Most emlékezzünk vissza egy picit a tehenes példánkra. Nézzük meg újra ezt a közlegelőt. Ez itt a világ térképe. És akkor ezen ügyes emberek mindenféle torzításokat hajtanak végre. Mindjárt itt az első, a népességgel torzítjuk. Látszik, hogy Kína meg India ilyen felfuvalkodott lufi lesz. A többi országok azok úgy nagyjából, még Afrika is egy kicsit úgy megcombosodott, ugye? Így látni, hogy körülbelül mi történik. Utána megnézzük, hogy a GDP-vel, ha ezt a GDP-vel torzítjuk az eredeti területeket, akkor mi történik, és három fantasztikus gömböc kezd kialakulni, míg más országok vagy földrészek egyszerűen eltűnnek, vagy szinte eltűnnek. Ha megnézzük Afrikát, ugye az a kis gaj darabocska ott a térképen, és a három, ugye az Egyesült Államok térségében egy óriási lufi, Európa egy óriási lufi, és nagyon érdekes, melyik ország ez? Ez Japán. Ugye? Tehát három, ez a három nagy lufi van, ők termelik a GDP-t a világban. Ezek után, ha ezt megnézzük, akkor nyilván nem csoda, hogy az energiafogyasztás is nagyjából erre a három lufira összpontosul. Az talán a váj szemükbek észreveszik, hogy Európa mellett azért a közel-kelet is kiveszi a részét az energiafogyasztásból. Hát nyilván a sivatagban, amikor sípályákat építenek, az nem fog működni energia nélkül. Amikor az energiákat használjuk fel, az teljesen nyilvánvalóan a közlegelőnek a használata. Nekünk egy energiabetápunk van a nap, aztán utána ezt a föld ügyesen elraktározgatta mindenféle energiahordozók formájában, és kész, és ezzel az energiamennyiséggel repülünk a világűrben. Ha ezt mi elkezdjük így szivornyázni, előbb-utóbb elfogy, és ha egymás elől vesszük el, akkor lesz, akiknek nem jut. Lesznek olyanok, akik nem eszméltek időben, és nem hajtották ki a következő tehenet. Mi már hármat kihajtottunk, ő még egyet se. Mi ennek a következménye? Ennek nyilvánvalóan az a következménye, hogy vannak nagyon elszegényedett részek, ezt az előbb a grafikonokon lehetett látni, de én most szeretnék mutatni önöknek egy másik ábrát. De még mielőtt megmutatom, még Magyarországot egy kicsit, zoomoljunk rá egy pillanatra Magyarországra. Ugye ezen a térképen, valahol Európában, az nagy európai lufiban vagyunk, de ezt még úgy azt mondjuk, hogy hát igen, benne vagyunk, de hát nem mi alkotjuk a lufi nagy részét. Ez úgy megbocsátunk magunknak, vagy úgy. Főleg így keresztény körökben azt mondjuk, hogy hát azért még mi is, azért hát sok rossz ember van, de azért mi nem vagyunk olyan rosszak. Oké. Nézzük meg, hol állunk. Ahhoz, hogy valaki a világ népességének a legjobban menő 10%-ába jusson, ahhoz ma Magyarországon 173 ezer forint jövedelmének kell lennie, havi jövedelmének kell lennie. Akinek ennyi jövedelme van, az a világ felső 10%-ában van. Ez ma a minimálbér környéke. Úgyhogy, ugye most, és akkor megint azon beszélgetünk, hogy akkor mi már vájkálunk a mások zsebében a teheneinkkel, és ilyen jól élünk. És akkor ugye ezek az előadásnak a környezet és felelősség a címe. És oké, hogy kihaltak a fehér rinocéroszok, de azért ne ringassuk abba magunkat, hogy mi nem pusztulunk. És akkor ezzel a következő, az energiafogyasztás csak újra emlékeztetve, hogy kik a nagy gömböcök, kik szívják a világ vérét. És amíg ezt a mondatot elmondom, ezelőtt az idő alatt körülbelül három ember éhen halt. Ugye ez az ábra azt mutatja, aki, talán aki messzebb ül, csak a felvillanó foltokat látja, hogy amikor felvillan egy folt, akkor egy ember éhen hal a világon. És ez nem teljesen független attól, hogy mi a tehenünket már hármat is kihajtottunk, míg más egyet sem. Emberek halnak meg. Szépen, amíg itt mondom a mondatot. Hát én azt gondolom, hogy ha semmi mást, de ezt az ábrát próbáljuk meg magunkkal vinni, és kiválasztani azokból, amiket itt az előbb nézegettünk, néhányat, amit holnaptól máshogy csinálunk. Ha ez nem történik meg, akkor semmi értelme nem volt annak, hogy itt üldögéltünk. Nagyjából azt, hogy baj van a környezettel, az újságokban is elolvashatjuk. Ha nem hozunk elhatározásokat, akkor a gyerekeinknek már egy egészen más jövője lesz. Ugye ezzel a képpel kezdtem, és ezzel fejezem be. Egy oltárképről van szó, aminek ez egy középkori oltárkép. A közepén a jelenlegi világ, és a bal oldalán a paradicsom, a jobb oldalán pedig a pokol. És akkor rajtunk áll, hogy ebből a viszonylag szép állapotból, ami a középső kép, van benne néhány torz dolog, de van benne nagyon sok szép is, hogy ebből melyik irányba fogunk elmenni. És nagyjából ne legyenek illúzióink, rajtunk is múlik. Hogyan megyünk ki ebből a szobából? Köszönöm szépen a figyelmet!